Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 251. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. A 251. dicséretünk első három versét fogjuk énekelni. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával ma szólni kívánok hozzátok, írva található Péter első levelében, a második rész első verstől kezdődően. Isten igéjét Péter első leveléből, a második részből hallgassátok figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos szívvel. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Eddig tart Isten írott igéje, foglalnak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, minden születés kezdet, az újjászületés is ilyen kezdet, mert akit Isten igéje újjászült, azt szent életre is hívta. A Kis-Ázsia számos településén élő pogány keresztényeknek egy új életet jelentett, mikor találkozhattak az evangéliummal, találkozhattak az örömhírrel. Nem volt ez természetes dolog abban az időben. Hihetetlen nagy változásnak, forrongásnak volt akkor is kitéve ez a világ. Ráadásul még nem csak a zsidók, hanem a pogány római hatóságtól is félniük kellett azoknak, akik a kereszténység mellett döntöttek, mert amikor kereszténység mellett döntök, akkor Krisztus mellett döntök. Jézus Krisztus evangéliumával találkoztak nagyon sokan az apostolok prédikációjára, és mikor hallották az igét, hallották ezeket a szavakat, akkor valami elindult bennük, valami változás, megfordultak olyan gondolatok, amelyek eddig megbénították, vagy éppen szorongóvá tették, és egészen másképp nézték a saját életüket, és egészen másképp nézték a környezetüket is. Ez a keresztény életük kezdetét jelentette azoknak, akik hallgatták az igét. Valami régit elhagynak, szakítanak vele. Egy új embernek öltöznek fel. Egy új embernek öltöznek föl, és azért mondom ezt el, mert ezt az igét, ezt az igerészt keresztelési liturgiaként is használták, hosszú éveken keresztül. A keresztelési liturgiának egy nagyon fontos megjelenési formája volt, hogy azok, akik a gyülekezet színe előtt Isten áldását kérték, elsősorban felnőttekről volt ez szó akkoriban, akkor fehér ruhába öltöztek. Levetették a régi ócska ruháikat, megszabadultak azoktól a sötét színektől, és felöltöztek egy új emberré. Kedves testvéreim, az evangéliummal való találkozás mindig kivált az emberből valamit, vagy elutasító vagyok az evangéliumra, vagy közömbös vagyok vele szemben, vagy kételkedő. Vannak szimpatizások is, akik az egyháznak bizonyos feladatát jónak tartják, akár a szociális intézményeket, vagy oktatási intézményeket. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy ennyi oktatási intézményünk van, ennyi szociális intézményben támogatunk, segítünk időseket, özvegyeket, vagy éppen gyógyítunk meg betegeket. Így is lehet hozzáállni ez a szimpatizásoknak a köre, de lehet valaki befogadó is, amikor a saját életére nézve komolyan veszi, hogy mit is üzen Jézus Krisztus. A keresztelési liturgiaként is használt szakasz, mint mondtam az előbb, négy pontban szeretném megragadni előttetek. Ezek összekötve jelentik a keresztény élet kezdetét és a keresztény élet sava borsát. A keresztény életet hogyan kezded? Hogyan kezdted a keresztény életedet? Hadd tegyem fel a kérdést. Hogyan jutottál te arra a döntésre, hogy eljössz az Isten házába? Hogyan jutottál te személyesen arra a döntésre, hogy neked az evangélium nagyon sokat jelent az életedben? Emlékezz egy picit vissza arra a döntésre, amit meghoztál, mikor először kinyitottad a Szentírást, és elkezdted olvasni, mikor kinyitottad az énekeskönyvet, és megkerestél egy olyan éneket, amit már valamikor hallottál, és elolvastad a szövegét, mert neked az nagyon fontossá vált. Hol kezdődött a keresztény életed? Mi volt az első élmény? Mi volt az első tapasztalat, amely egy döntéshez segített? Péter apostol levelének ez a része először is bátorít. Azt mondja, hogy levetve, úgy mondja itt, hogy levetve, tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, egy felsorolás kezdődik azzal, hogy levetve. Néha a legnehezebb lépés az első lépés, és így van ez minden egyes új életnél, és minden egyes munkahelyen, minden alkalommal. Az első lépés gyakran a legnehezebb, amikor döntést kell hoznom. De egy szakításnál is, egy változtatásnál is az első lépés a legnehezebb. Mikor úgy döntök, hogy így tovább nem folytatom. Ez egy szakítás. És úgy szokták mondani a lélektannal foglalkozók, hogy amikor hozok egy ilyen döntést, akkor fölvállalom annak a kockázatát, hogy utána egy gyász folyamat kezdődik. Mert el kell gyászolnom valamit, el kell engednem valamit, és ez nagyon nehéz lépés. Vagy éppen valakit. Levette tehát néha a legnehezebb lépés az első. Isten hívó szavára az életükben azt a döntést hozták ezek az emberek, akiknek Péter apostol levele szól, hogy Krisztushoz tartozzanak. Így a keresztények közösségéhez is tartozzanak. Így a látható és a láthatatlan egyháznak legyenek a részei. A keresztelési szertartás fontos eleme volt, mint ahogy mondtam, hogy levetették a hétköznapi szürke, piszkos ruhát, és ünnepi, fehér, tiszta ruhába, vagy éppen köppenybe öltöztek. Az hívó szóra, az isteni hangra válaszolnak, és engedelmeskednek. leveszem a régi ruhámat, és felöltök egy újat. Ezzel jelképesen kifejezem, hogy én szeretnék mást lenni, újat kezdeni. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a latin szó van itt eredetileg a latin Bibliában, hogy depono, deponálják, leteszik. Leteszik azokat a tulajdonságokat, életjellemzőket, melyek elválasztják Krisztustól őket. A gonoszságot, a szerepekbe öltözött hívő életet, az elégedetlenséget, mely keserűvé teszi a hétköznapokat, leveszik ezeket, leveszik a rágalmazást, az álnokságot, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy igazából mit jelent biblikusan, ez az alattomos és rosszindulatú magatartást jelenti. Alattomos és rosszindulatú magatartást, amit sokszor az sem tudatosan tesz, aki teszi, de mégis így alakul. A lejárt árukat, már nem divatos termékeket, hogyha az outlet centerben nem lehet eladni őket, akkor még onnan is elviszik és deponálják, lerakják. Elhelyezik egy nagy raktárba. Már nincs forgalomba, már nincs rá szükség. Már nem jó, hogyha azt használjuk, mert túl járt rajta az idő. Vannak dolgok, amin túl járt az idő az életünkben is, és le kell rakni, le kell helyezni. Nem, kedves testvéreim, ez a levél egyik fontos része, mert nehéz megtenni ez a letétel. Mert ezek érzésekről is szólnak, mikor valamit le kell tennem. Akár rágalmazás, álnokság, gonoszság, képmutatás, irítség. Azt mondhatnánk, hogy ezek olyan etikai kategóriák, amelyekkel nehéz dolgozni az embernek. Nem is értik, hogy mi az, hogy irítség. Megkérdezünk néha itt valakit a gyülekezetben, azt mondanák, hát én nem is vagyok irigy. Én nem is haragszom. Én nem is vagyok álnok. Én nem is vagyok rosszindulatú. Mégis azt gondolom, hogy alapvetően az Isten színe előtt soha nem állhatunk meg büntelenül. Egy ember sincs, aki büntelen. Mindenki vétkezett. És méltó lenne a gehenna tüzére. Méltó lenne az ítéletre. Mert az Isten előtt nincs igazságunk. Csak Jézus Krisztusban. Péter apostol következő felszólítása, hogy vágyakozzatok, kívánjatok. Szoktuk ezt mondani a 42. Zsoltárból, ahogy a szarvas kívánkozik a folyó vízhez. Milyen jó lenne, ha így kívánkozna minden hívő ember, aki szomjas az Isten után. Milyen jó lenne, ha így tudnánk kívánkozni. Az a jó, ha már kialakul egy úgynevezett ige-éjségem, ezt én így hívom, ige-éjségem. Nem véletlenül olvassuk a Szentírásban, hogy Áron is vegyétek meg az alkalmakat, Áron is vegyétek meg az alkalmakat. És mindig eszembe jut ez, amikor keresztény konferenciákat rendeznek, és most is jövő héten megyek egy ilyenre, és annak ára van. Energiát kell belefektetni, pénzt kell ráadozni, és el kell oda jutni, több száz kilométert autózni kell. Mert hogy Áron is meg kell venni az alkalmakat. Nem jön oda az áru hozzám, mint a Tesco-s busz, mert a Jehováék csinálják ezt, hanem nekem oda kell mennem érte, nekem el kell hoznom. Áron is meg kell venni az alkalmakat. Kedves testvéreim, így alakul ki az embernek az ige éjsége, hogy vágyakozzon arra, hogy kinyitja a Szentírást, vágyakozzon arra, hogy imádkozzon, vágyakozzon arra, hogy az Isten jelenlétében legyen, vágyakozunk arra, hogy az Isten jelenlétében legyünk, mert ott találunk békességet, ott találunk olyan csodálatos harmóniát, amit máshol nem tapasztalunk meg. Már tudom, hogy mire van szükségem, milyen táplálékra. Keresem az alkalmat, a lehetőséget. Ezáltal azt is tudom, mi nem kell nekem. Azt is tudom, hogy mi nem kell nekem, mert én hamisítatlan lelki teje után vágyom. Hamisítatlan lelki teje után vágyom. De honnan tudom megállapítani, hogy mi a hamis, meg a hamisítatlan? Azt mondják a mai világban, hogy ez csak mi mondjuk. Ez egy filozófia, amit a keresztények gondolnak. Nincs külön hamis, meg hamisítatlan. És mi az igazság? Nincs külön igazság. Kedves testvéreim, mi, akik keresztények vagyunk, tudjuk, hogy a hamisítatlan eledel az a táplálék, amit az Isten a Szentlélek által készít el számunkra, akár az ő igéjén keresztül, akár egy prédikáció, vagy egy imádság, vagy egy éneklés során, vagy egy közös beszélgetés során, ahol az Istenről beszélgetünk. Hamisítatlan lelki tejet kívánjatok. A kezdő keresztényeknek erre van szüksége, hogy hamisítatlan lelki tejet kapjanak, ami táplálja és megadja nekik a növekedés lehetőségét is. Mint hogy egy kis gyermeknek bizonyos szakaszig tejre van szüksége. Most az édesanyák ezt kihúzzák. Hát szerintem benne van egy picit az is, hogy egyrészt tényleg erősebb lesz az immunrendszere biztos. Meg az a kötődés azért fontos. Az csodálatos lehet. Hogy nem csak 6 hónapig, hanem 8 hónapig is még ott van a gyermek. És azt a tejet kapja, ami nekem, ami belőlem jön. Kedves testvéreim, mire vágyódom? Hát vágyódjam a hamisítatlan lelki tej után, mert azt mondja itt a Szentírásban, hogy amit megízleltetek, amit megízleltétek, és ebben eszembe jutott Kierkegaard, úgyis mondják, hogy Kierkegaard, aki azt mondja, hogy az életben, a keresztény életben is az egyik legfontosabb a tapasztalat. Mert van tapasztalatod, van Isten tapasztalatod, és erre a tapasztalatra építeni kell. Azokra a kis tapasztalatokra is, amit mondjuk kézenfogva tapasztaltál meg gyermekként, amikor a nagymamád elhozott a templomba. Ezek is tapasztalatok, ezeket is elő lehet hívni, és elő kell hívni. De vannak később is tapasztalataid, és ezekre mindig építeni lehet. És azt mondja itt Péter apostol, hogy járuljatok. A Péter apostol levele. Az eredeti szó és a latin is úgy is fordítható, hogy csatlakozz. Úgy is lehet mondani, hogy bátorodj neki. Járulj hozzá, bátorodj neki. A kezdő, síelő neki rugaszkodik annak a fekete pályának, ami még nem ment le soha. Vagy az autóvezető, mikor megkapja a jogosítványát, emlékszem, amikor én megkaptam, akkor azt mondta az oktató apámnak, hogy hát, kedves apuka, most magára bízom a gyereket. Mert egy picit még vezetni kell őt. Mentorálni kell. Nehogy azt higgyük, hogy egy diplomával, meg egy jogosítványjal mindenre képesek vagyunk. Annak is van fázisa, hogy valaki bekerüljön a nagy élet forgatagába. És ebbe be kell vezetni. Ezért jó, hogyha van olyan munkatárs, vagy olyan hívő keresztény ember, aki a hitben előrébb jár, és segíteni tud neked, mentorálni tud téged. És milyen jó az is, hogyha én észreveszem, hogy vannak olyan frissen megtért emberek, Istenhez tartozó emberek, akiket én fölkarolhatok, és segíthetek, és támogathatok. Milyen jó az, hogyha erre van látásom és lelki szemem. Kedves testvéreim, nem a régi templomhoz mennek az emberek, ahol évezredes hagyomány szerint áldozatot mutattak be a zsidók. De a hagyomány megtartó erejében bíztak. Vitték az áldozatot, napról napra áldozatot mutattak be az Istennek. Penitenciát tartottak a templom előtt, és penitenciát tartanak nagyon sokan a templom előtt. És ezért cselekednek, és egy rejtett, tudattalan bűntudat vezet nagyon sok keresztény ember sajnos, és nem az öröm, nem az Isten dicsőítése, hanem az a belső, elrejtett vagy lefolytott bűntudat, ami miatt nem tud szabadulni, és állandóan tenni akar az Istenért. De milyen jó, hogyha ezt valaki észreveszi, és azt mondja, én már nem ezért akarok tenni az Istenért, hanem azért, mert szeretem az Istent, mert tudom, hogy ő is szeret engem. Sok-sok áldozat, rengeteg igyekezet teljesen fölösleges az Új Szövetségben, Krisztusban hívő embernek. A templom és a hagyomány nem tartotta meg az életüket. Nem adott örök életet, nem adott reménységet azoknak, akik csak a templomban vagy a kultuszban bíztak és abban hittek. Azt mondja, az élő kőhöz kell járulni, az élő kőhöz kell járulni. És ezért élő kő, mert Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökkön él. Jézus Krisztus az a kő, amely nem holt kő, mint a sírató falnál, nagyon sokan oda mennek és leborulnak, de a kövek nem beszélnek, vagy talán beszélnek, mert ott vannak a kis írások benne, amit ott hagynak, oda dugnak be, azok a kis imádságok. Kedves testvéreim, a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság, de nekünk az életet jelenti Krisztus. És ez az élet nem a biosz, hanem a felülről jövő élet, már elnézést a görög miatt, zoé, csak hogy értsük, nem hozza vissza a magyar. Ez a felülről jövő élet, amikor nem én teszek valamit, hanem elfogadom azt a felülről jövő életet, amivel az Isten megajándékoz. Keresztelési életprogramot ad tehát Péter apostol. Levetni, elvetni, felhagyni egy döntés. Már nem szeretnék álnok képmutató módon, közömbösen, önző módon élni. Vágyakozom a hamisítatlan tej után. Fogyasztóként egyébként nehéz megkülönböztetni a jó tejet, pár hónapja visszahívtak egy csomó tejet egy bizonyos áruházláncnál, mindenki tudja. Mert nem volt jó tej. De én, mint fogyasztó, hogyan állapítom meg, hogy jó tej? Úgy, hogy felforralom, és akkor egy ilyen sárgás csomó lesz, amikor felforralom. Akkor rögtön tudom, hogy az nem jó. Vagy ha kinhagyom napokon keresztül, akkor se romlik meg. Hát ez is gyanús. Kedves testvéreim, csatlakozom, oda járulok az élőkőhöz. Tudom, hogy ő tart meg. Tudom, hogy csak Jézus Krisztusban van megtartó erőm. Nem csupán a szent hagyomány, nem a templomi liturgia, hanem az élő Isten, élő fia, aki megtart bennünket. Ezért mondjuk mindig ki, semper reformare debet. Folyamatosan meg kell újulni az egyháznak. És az egyház nem a kövekkel újul meg, nem építmények által újul meg, hanem a szívekben újul meg. Szívekben újul meg. A negyedik, hogy mit teszek? Mit teszek én? Ez az utolsó, amiről beszélni szeretnék röviden. Hát felépülök. Úgy is mondhatnánk, hogy beépülök, de a jó értelembe. Beépülök egy közösségbe, egy lelki közösségbe. Lelki házzá válok. Úgy is mondhatnám, hogy spirituális közösséget vállalok azokkal, akikkel együtt dicsőítem az Istent. Részessé válok. Egy közösségnek a részese, az egyháznak a részese leszek, mint ahogy a keresztelés során befogadja Isten, és mi is befogadjuk ezt a gyermeket az Isten szentjeinek közösségébe. Úgy én is, hogyha így tudok dönteni, felépülök, egy kő leszek, egy nagyon fontos kő leszek, de a sarokkő az mindig Jézus Krisztus. Mert tudjuk, Dobó István mondta, a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében. Amen.